자 시기가 시기 벌거 수가 산타 봉기류모 산마티아 봉기류마나 꿀버샤쇼 aki 10,000 talentummal tartozott, mivel nem volt mivel megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestől, gyermekestől minden vagyonával együtt súlyt fizesse. A szolga leborult előtte, és úgy kérte, légy türelemben irántam, s mindent megfizetek neked. Az Úr megkönnyörült a szolgán, szabadon engedte, adósságát pedig elengedte. Amikor kiment az a szolga, találkozott egy másik szolgálótársával, aki 100 dinárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte folytogatni, és azt mondta neki, add meg, amivel tartozol. Szolgatársa a láb elé borulva kérlelte, légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. De ő nem engedett, hanem forhogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgáló társai pedig a történtek láttán igen elszomorodtak, elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Akkor maga elé hívatta őt az Úr, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, minden adósságot elengedtem, mivel könyörögtél nekem, vajon nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgáló társadon, ahogy én megkönyörültem rajtad. Ezzel az Úr haragjában átadta a börtönőröknek, míg meg nem fizeti mind, amivel tartozik neki. Így tesz majd mennyei atyátok is veletek, ha mindenkinek szívből meg nem bocsátjátok. Védkei testvérének!
Kedves ünneplő testvérek! Kedves Ákos atya és Timi tisztelendő asszony! Azért jöttünk össze, hogy 25 év gyümölcseiért, örömeiért, küzdelmeiért hálát adjunk elsősorban ti a ti családotok és az egész egyház közösség, mert 25 évnek a gyümölcseit nem adják ingyen. Az, hogy Ákosti szerelemben értek továbbra is feleségeddel, gyermekeiddel, hogy hűségesen imádod az Istent és a közösség bízik benned és szeret téged, ezt nem adják ingyen. 25 évnek a gyümölcseiért igenis most mindannyian közösségileg hálát kell, hogy adjuk. Én onnantól ismerem egy kicsit a te pályafutásodat, amikor bevonultunk katonának, beöltöztünk az utcai ruhából baka ruhába, egy napig röhögtünk egymáson, te hogy nézel ki, meg te hogy nézel ki. Aztán utána a központi szemináriumban tanultunk együtt, és utána te Rómába kerültél, ahol jogot tanultál, és a jogból tudományos eredmény, tudományos fokozattal jöttél haza. Aztán tudjuk, hogy káplánként kezdted Miskolcon, Rakacaszenden, aztán tudjuk, hogy Máriapócson, ahol 0-24 órában állandóan ott kell lenni, ott szolgáltál, aztán tudjuk, hogy Budára kerültél is, itt vezeted gyönyörű szépen a közösséget, bírósági helynök lettél, és esperes, és itt Budán, Budapesten fontos a szavad. Aztán a Késznek az elnöke vagy, és országosan is fontos a szavad. És családot alapítottál, és Timivel nagyon szépen éltek házassággal, és gyermekeidet szépen elindítottad, és még sorolhat. Úgy érzem, nekem tavaly volt az ezüstmisém, hogy mikor én hallgattam, hogy Miklós atya mi mindent csinált, akkor azt mondom, na már tudom a temetésemen mi fog történni. Ákos atya, a többit majd a temetéseden elmondják a fiatal. Amit én szeretnék mondani, nem az, hogy a a múlt 25 év kincseit előhozzuk, azt igazán intim módon te tudod megtenni a Nagyistennel, és sokkal nehezebbet szeretnék neked adni. Hogy az elkövetkező években szerintem hová kell tenni a hangsúlyt. Az elkövetkező években mire kell nekünk nagyon figyelni. Hadd mondjak neked megterhelő módon három olyan bekezdést, ahol nagyon számítunk. Az első az, hogy görög-katolikus egyházunkban is, meg a katolikus egyházon belül is, nekünk dolgunk újra és újra felmutatni, hogy a papság szentsége és a házasság szentsége az mennyire összetartozik. Kicsit úgy nőttünk fel, hogy a papné az ilyen mellékszereplő. Mert a római katolikusoknál megszoktuk, hogy a papság szentsége van középen, és mintha ez engedmény lenne, hogy nálunk a papok nősülhetnek. Mintha engedmény lenne. És megszoktuk, és kicsit megszokták a püspökök is, megszokták kicsit a hívek is, meg mi papok is, hogy a papné az egy kicsit úgy mellékszereplő. És Ákosatok most az dolgunk lesz, hogy ezen javíts. Én úgy gondolom, a mi életünk nem olyan, mint a kör, hogy középen van egy középpont, hogy papok vagyunk, és mellette mindenki más csak mellékszereplő. A mi életünk inkább ellipszis, ahol van két gyújtópont, és a körül rendeződik az életünk, papság szentsége és a házasság szentsége. Egy klasszikust idézzek, két nap van az életünk. Mind a kettőnek vannak gyümölcse, és nem egymás ellen vannak, hanem egymást erősítik. Ez dolgunk ezt a mi egyházunkban és Magyarországon is erősíteni. Kik felé? Kicsit igen, mi papok is meg tudjuk azt szokni, hogy a feleségünk mellékszereplő. Jön, hallgat rá, meg tudják szokni fiatal papjai, hogy az ő hivatásuk a legelső, és alkalmazkodjon hozzá a feleség és a gyerek. Meg tudják szokni püspökeik, akik cölibátusban élnek szent életet, de nem tudják mi az, hogy a papságot hogyan erősíti a házasság szentség. Kell küzdenünk a latin világban, a római katolikus világban, hogy ez nem engedmény, hogy mi nősünk. És kell az egész világ felé, szóval, ez egy nehéz misszió, és én erre szeretnélek téged buzdítani. Állítsuk helyre azt, hogy nem mellékszereplő a papnak a családja, hanem egymást erősíti a képzet. Voltunk együtt Bécsben, nyelvtanfolyamon, és elmentünk, megnéztük a Belvederében Klimtnek a híres csók jelenetét, és kicsit azt hiszem, a ti házasságotok olyan. Abban a Klimt csók jelenetben rengeteg szenvedély van, modernség van, a ti házasságotok szenvedélyes és modern, és mégsem olvad egybe a két alak, nem olvasztod be Tímeát, őt nem is lehet, mert karakteres nő, hanem mellette. Az a jó. Én azt kívánom ezt folytatni, és valahogy görög-katolikus egyházunkban helyrehozni azt, hogy a papné ne legyen kőműves kelemenné. Vajon hány papné volt egyházunk történelmében, akik kőműves kelemennék voltak, akik csöndben voltak, nem a saját szakmájuk szerint találtak állást, nem a szívük szerint laktak itt vagy ott, vajon hány papné volt kőműves kelemen? Igenis, a hívekben is, püspökökben, papokban helyre kell állítani, hogy ez nekünk egy gazdagság, hogy a papság szentsége mellett ott van a házasság szentsége is. Egymást erős. Nagyon szeretem Tolsztojt idézni. Az öreg Tolsztojnak van egy olyan mondása, azt mondja, a nőket a feleségünkön keresztül kezdjük megismerni, és a lányainkon keresztül ismerjük meg teljes. Hihetetlen mondás. Ákos atya, neked gyönyörű szép nőd van, gyönyörű szép lányaid vannak, ismerheted a női nemet, és tudod hozni ezt a gazdagságot görög-katolikus egyházunkba. Két nap, két szentség, van dolgunk. házon belül és házon kívül is, hogy ezek egymást gazdagítsák. A másik nagyon nagy feladat, amire hívlak téged, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy rendszerváltás előrefelé. Rendszerváltás nem csak visszafelé, te úgy nőttél fel gyerekkorodban, hogy édesapádat mellőzték, te tudod, mit jelent a peremvidékre kiszorítottnak lenni, te úgy nőttél fel aztán, hogy peremvidékre voltál szorítva, és nem nagyon tudtatok a rendszerrel kommunikálni. Visszafelé, a rendszerváltás felé neked vannak sebeid, és mikor édesanyádat kikísértük a temetőbe, bízom benne, hogy előtte kapott sok elégtételt, de mindent talán nem. Azt akarom dadogni, hogy visszafelé még lenne dolg. Még nem hangzottak el olyan mondatok, olyan dicséretek, olyan elismerések, hogy csöndben hány papunk, papnénk volt hős, nem hangzottak el dicséretek, és nem hangzottak el bocsánatkérés. Még visszafelé lenne dolgok, csak Ákos atya, eltelt 30 év. És én arra szeretnélek hívni, hogy ne csak visszafelé gondolkodjunk a rendszerváltáson, hanem előrefelé. Előrefelé ez mit jelent? Amikor a rendszerváltás után megalakult az új görögkatolikus püspökség, metropólia, a mi püspökeink is tanulják, hogy hogy kell ezt csinálni. Szerzetesek voltak, szentéletűek, de tanulják, hogy hogyan kell vezetni az egyházmegyét és a metropóliát. És nekünk most oda kell figyelni, hogy milyen rendszer fog kialakulni. Mert a halálunk után is ez a rendszer marad. Szóval egy kicsit rendszerváltás, ne csak visszafelé, tudom, hogy még van sem, hanem előrefelé. Amire én gondolok, hogy hogyan kellene görögkatolik csegyházunkban kicsit több demokráciát, párbeszédet behozni. Ferenc pápa is erről beszél, szinodalitás, sokkal több párbeszéd. Neked nagyon intelligens képviselő testületed van. Sokkal többet le kellene ültetni a püspökatyával, érsekatyával, hogy beszéljél. Sokkal több visszajelzés kellene a hívektől, ehhez a híveknek is fel kell nőni, hogy nem csak várjuk a hierarchától a nagy döntést és a nagy okosságokat, hanem ebben a társas játékban mi részt veszünk. És hogyan kell intelligens, építő párbeszédet folytatni a hierarcha atyákkal, hogy ezt a szervezetet, ezt mi együtt csináljuk. Nagyon izgalmas és nagyon nehéz, hogy a vezetés is, meg a hívek is ehhez a feladathoz felnőjenek, alakuljanak. Kicsit több demokrácia kellene, hogy a papok hova helyezkednek el, hogy milyen az egyházközségeket érintő döntések hogyan születnek, személyi kérdések, anyagi döntések, valahogy sokkal több párbeszéd és demokrácia kellene. Ehhez neked hihetetlen kommunikációs képességed van. A Jóisten téged olyan képességgel megáldott, ami sokunknak nincs így, és Ákos atya, ez neked dolg. Te a papi szenátusban vagy szóvivő, és nagyon kérem tőled, hogy vedd észre a peremvidékre szorult papokat, papnékat, egyházközséget. De tudod, milyen az? Amikor érted, nem emelnek szót, amikor fontosabb ügyek vannak, legyen arra figyelmű, valahogy a hierarcha felé demokratikusabban, párbeszéd képesebben tudjuk működni, dolgozni. A harmadik pedig, amire szeretnélek hívni, megterhelni, hát az a kultúra. Amikor szemináriumban jártunk, akkor egyszer beszéltél Kosztolányiról, aki nem messze lakott errefelé, zöld tintával írt, csokornyakkendőbe járt, és arról beszéltél, hogy Kosztolányinak volt egy kirohanása Adi ellen, mert Adi mindig azt mondta, hogy a nagy mélységek, a nagy magyar messiások, és Kosztolányi azt mondta, hogy nem csak nagy mélységek vannak, hanem az élet örömeit egy kanál vízben is meg lehet találni. A kicsi vízben is. nem csak a nagy mélységekben. Kosztolányi szeretett élni, és szerette a művészet. A véredben van édesapától, bátyától, a szépnek, a művészetnek a szeretet. Ákos, most ők is itt vannak, tudod is. Neked dolgod nem csak az egyházi szépet vinni, hanem dolgod a művészeteknek a szépség. Mert mi görög katolikusok úgy el vagyunk ájulva a görög katolikus művészettől, szeretjük, hála Istennek, gyönyörű szépen szól a kórus, szeretjük az énekeinket, az ikonjainkat, a papi mozgást, a töménezést, mi szeretjük ezeket a szép dolgokat. De az egyházi művészet nem mindent. Kimeríthetetlen gazdag, Kosztolányi, József Attila, görög drámák. Ez nem semmi. Az is szentírás. Azt is forgatni kell. Ott is van kinyilatkoztatás. És nekünk görög katolikusoknak úgy érzem, évszázadok óta van egy lemaradás. Évszázadok óta mi gyökereink mindegyikünknek, aki görög katolikus, keletre nyúlik, és az ország keleti felében megélni mindig is nehezebb volt. Azért könnyezett ott a pócsi szűzanyag. Ott mindig nehezebb volt megélni. És akik onnan jövünk, évszázados lemaradottságunk van, hogy a magas szintű kultúrához felnőjünk. Van dolgunk. A kultúra sajnos mára szórakoztatóipar lett, sajnos. Az újságok hátulján van. A kultúra szórakoztat, kiszolgálják az ízlésünket. Borzasztó lett. Arra hívlak Ákos atya, hogy a magas szintű kultúrához segítsük a közösségeinket, a híveinket, ahhoz a magas szintű kultúrához, ami az evangéliumhoz felé. Azok a kiállítások, azok a színdarabok, azok az operák, azok a művészeti alkotások, azok nekünk drágák. Van egyénileg is, közösségileg is, itt van még dolgunk, hogy a művészeteket se nézzük le a spiritualitás, a görögkatolikus hagyományok nevében. Azok is nincs. Van dolgunk egész egyházmegyék felé valahogy ezt a műveltséget segíteni. Szentéletű János Pál pápa mondta mindig, hogy kultúra az, ami emberebbé tesz. Az a kultúra, amitől emberebbek leszünk. Kell itt nem csak az evangélium és a szertartások, hanem kell a magas szintű kultúra. Emberebbé fog tenni minket. Három olyan terület, Ákos atya, amire én hívlak az elkövetkező években. Csináljuk. Ne csak a múltnak a kincseiért adjunk, hálát ezen a liturgián, bőségesen van miért hálát adnotok családoddal, következő években is, hogy már érett férfi vagy, ismered a nőt, a családot, ismered, hogy mi a mi egyház megyénk, mik a teendők, de még annyira nem vagy beteg. Tehát, hogy sok életerő, és még nincs sok betegség, na most kéne valahogy hatékonyan leszúrni cölököket, és én ezt a három területet ajánlom, hogy ezeken a területeken. Azzal fejezem be, jó 30 évvel ezelőtt elmentünk Barcelonába, megnéztük a Sagrada Familiát. A Sagrada Familiát Gaudi elkezdte építeni, és akkor mi még csak néhány tornyot láttunk, még akkor a belső boltívet nem is láttuk, még belül betonozó állt, és sejtettük, hogy ez nagyon szép. És aki visszamegy évek, évtizedek múlva, én tavaly láttam, elképesztő ez. Nem is sejtettük, ott, amikor még csak nem is fél, hanem negyed állapotban láttuk a Sagrada Familiát, hogy micsoda szépségek jönnek még itt. Mi lesz még itt? Nem is sejtettük. Még most sincs kész, de ha most bemegy az ember, már ámul, hogy ezt azért nem vártuk. Ez meglepetés, ez gyönyörű. Azt kívánom neked, Ákos atya Timi, építsétek a saját Sagrada Familiátokat, a szent családot. Kicsiben is, meg az egyházközségben is, meg az egész egyházmegyében is építsétek a Sagrada Familiát, a Szent Családunkat, és azt kívánom, hogy legyetek nyitottak arra, hogy már sok szépet láttatok, de még ki tudja a Jóisten mit tartogat nektek. Még ki tudja, milyen szépségek várnak rátok a családi életetekben, az egyházközség életében, és az egész egyházközség életében. Isten éltessen titeket, és tartson meg titeket közösségünk, egyházmegyénk és a Nagyisten szolgálat.
Krisztusban, kedves testvérek, talán mindig a legnehezebb kihívások, feladatok közé tartozik, amikor Krisztus evangéliumát, tanítását meg kell próbálnunk a mindennapokba átültetni. Ha valaki komolyan veszi, átgondolja az evangéliumot, akkor tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy egy jó darabig egy komoly kihívást jelent, a mindennapi életünkben átgondolni azt, hogy ez most tényleg az evangéliummal összhangban hozható el, ahogyan döntöttem, ahogy cselekszem, ahogy élek, vagy kellene még dolgoznom ezen. Ha az ember egyszerűen nagyjából végigmegy ezen az úton lelkileg, és elrendezi az életét, az értékrendjét, a gondolkodásmódját, a döntéseit, akkor már könnyebbé válik az egész, hogy megpróbáljunk az evangélium alapján élni. De mindenre, itt akár Magyarországon, vagy az európai közegben nagyon kevés az az inspiráció, ami bátorítana bennünket, hogy vegyük komolyan a hitünket és a mindennapi életbe ültessük rá. Egy ilyen evangéliumi szakasz, amit ma hallottunk, ez egy elég komoly figyelmeztetés, kellene, hogy legyen mindannyiunknak, hogy Istentől, amikor kérjük, hogy engedje el a bűneinket, bocsásson meg nekünk, akkor önmagunkat megpróbáljuk fölmenteni sokszor. Hát tulajdonképpen védhető, megmagyarázható, meg hát amúgy is gyarló vagyok, meg elesett, nem tudtam másképp cselekedni, a génjeim, az ösztöneim meghatározzák a dolgaimat. Keresünk kibúvókat sokszor, és akkor elmondjuk, elkeseredjük Istennek a dolgainkat, akár gyónásban is, kérjük a feloldozást, megtisztultunk tőle, és akkor, mikor kilépünk a templomnak a védett közegéből, akkor az embertársaink, ha már nem nagyon szeretünk ilyen, megértőek. Pedig a mai példabeszéd egészen konkrétan azt mutatja, hogy úgy lenne érdemes gondolkodni az embertársainkra való viszonyunkról, hogy mi lenne, ha Isten ugyanúgy viszonyulna hozzánk, mint ahogy mi viszonyulunk az embertársaink. És akkor érdemes így végig gondolni munkatársakat, szomszédi viszonyt, az emberek a konfliktusokkal megterhelt kapcsolatait, hogy amikor én ott azt mondom, hogy jó, kész, most nem engedek el, nekem van igazam, és akkor csak azért is majd megpróbálom keresztül vinni az akaratomat, hogy vajon mit szólnék hozzá, ha Isten is így viszonyulna hozzá. Vagy amikor időnként találkozunk ugye ezekkel is a beszélgetésekben, vagy gyónásokban, hogy van, amikor az ember a szorult helyzetében nem talál más megoldást, úgy gondolja, hogy hazudnia kell. Ez utólag meggyónja, elmondja, talán mentségeket is próbál eltalálni. De tulajdonképpen érdemes lenne végig gondolni, mi lenne, ha Isten is hazudna nekünk. Azt ígér, hogy jó, persze, nézz az üdvösségbe. Aztán, amikor odaállunk, akkor azt mondja, ja, hát ez nem pont így volt igaz. Az értékrendünket, a mindennapjainkat érdemes átgondolni, és ugye érezzük, hogy ez nem könnyű. Egy kicsit talán érdemesebb mélyebbre ásni, hogy miért ilyen nehéz ma. Ha visszamegyünk időben, akkor itt azt látjuk, hogy a nyugati világunkban, Európában, amit szeretünk itt a modern kultúra bölcsőjeként emlegetni, jó pár évtizedede, talán néhány évszázada bekerültek olyan gondolati magmak az emberek fejébe, amik mára kellőképpen kikeltek. Nagyon nehéz ma közös platformra hozni embereket gondolkodásmódban. Nagyon sok az a fajta egyéni gondolkodás, hogy jó, hát én így gondolkodom, más azt csinál, amit akar, csak hagyjon engem békén, hozzám így igazodjon a világ. A fogyasztói társadalom még rá is lesz erre egy lapáttal, próbálni egy kínálatot tenni, legalább virtuálisan a szemeink elé, 27-féle ketchup-val a boltban, meg ki tudja mennyi mindennel, hogy majd én eldöntöm, majd én választom. És értékrendben is hasonló lett a világunk, hogy én így élek, a másik máshogy él, de valahogy nem találjuk azt a közös felületet, amire tudnánk elhelyezkedni együttesen, és ami alapján azt tudnánk mondani bizonyos dolgokra, hogy ez helyes vagy helytelen. Talán ez a legnagyobb baja a mai emberének, az evangélium ma is. Különbséget tesz jó és rossz között. Mindenhez hozzájön még az, hogy a hitünket jó pár évtizede nagyon tudatosan megpróbálták olyan távoli szférákba eltolni, hogy a lényeget ne érintse. Az egyik ilyen irány volt a gyerekesség. Ezeket még ugye ismerjük az idősebbek, hogy jó, persze, csak így elmondjuk, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, ez egy gyermeki imádság, nagyon jó, van benne egy kis rím, van benne egy kis verses forma, ez nagyon jó. De amikor megpróbáltak bennünket tudatosan ott tartani, hogy ez az esti imádság, és ezt kell elmondani, akkor egy idő után az ember kinövi ezt a fajta gondolkodásmódot, és érzi, hogy hát ez azért valahol olyan nagyon kis bugyuta, olyan kis gyerekes, felnőttként. Ja, hát teszünk másik síkra, rögtön érteni fogjuk. A gyerekkorunkban elmondott meséket, vagy megnézett rajzfilmeket, felnőttként nem biztos, hogy olyan nagy élvezettel nézni minden este. Egy picit mélyebb drámára, komédiára vágyunk, egy kicsit tartalmasabb, gazdagabb történeteket szeretnék megismerni, akár filmet nézünk, akár könyvet olvasunk. A másik ilyen szféra az a babonás kör volt, hogy mindegy, nem baj, ha nem is értitek, hogy mit imádkoztok, csak mondjátok el, mert ezt kell elmondani Istennek, aztán így történik az, hogy jó, hát nem értik, de miért kell ilyen hosszan? Rövidítsünk rajta, meg egyszerűsítsünk nekem, vegyük ki, aztán jön hozzá jó szándékunk. Egy picit valahogy igazítsuk már ki, csinosítgassuk, egy kicsit sminkeljük, hogy hát úgy kényelmesebb legyen, szebb legyen. Mert nem nagyon volt lehetőség venni a fáradtságot, hogy az eredeti szándékot mélyebben megismerjük. És amikor az ember elkezd érezni azt, hogy ezek az imádságok, ezek működő, élettel teli dolgok, a valóságot fedik föl nekünk, megmutatják, akkor az ember elkezdi azt is érezni, hogy ezek jó gyümölcsöt hoznak az életünkben. Ezek nem illúziók. Nagyon sok ilyen mérgezett gondolat került bele a fejünkbe az elmúlt évtizedekben, amiknek a lelét most iszik. A középkorú vagy az idősebb generáció még emlékezhet rá, volt, nagyon sok felé voltak ilyenek. 40-50 évvel ezelőtt bemondták, hogy jaj, nem jó az, ha az édesanyja szoktatja a babát, mert a lehető legrosszabb a gyereknek az anyatej, tápszer, itt van a tápszer, egy a gyerek az. Ma pedig ilyen a ló másik oldalán van. És ezeket hosszasan lehetne sorolni, hány és hány ilyen lelki gondolat volt az életünkben, amely azt eredményezik, hogy ma nem feltétlenül könnyen találjuk meg a mindennapi életünk és az evangélium között a kapcsolatot. De mindenképpen érdemes rá törekedni. Óriási kincsnek az örökösei vagyunk. És itt meg annyi tévhittel le kellene számolni saját magunkban is. Ugye a kommunista rendszer hozadéka az, hogy mai napig itt-ott még az emberek lelkében aktívan él, hogy hát a hitünk az olyan takargatni való, az olyan szégyelni való, az csak így burkoltan nem mondjuk el, semmi szégyelni való nincs a hitünkben. Sőt, ez lenne a legnagyobb ajándékunk, a legnagyobb kincsünk, amit érdemes fölvállalni. Nem mindig egyszerű, de amikor belül megnyíljuk ezt a küzdelmet, és tudjuk tudatosan vállalni, igen, én az evangélium alapján élek, Krisztushoz tartozom, és próbálom minden napokba beültetni az ő tanítását, ebben semmi szégyelni való nincs. A babonás dolgokkal is le kellene számolni. Ismerünk mi is ilyen mondatokat, ugye, hogy ha létezik Isten, akkor miért van a templomon villámhárító? Hát nem erről szól a történet. Két lábbal a földön állodott, itt az apostoli szakasz, ugye Pál apostol is megírja a maga küzdelmét, hogy hát emberek, azért neked is kell lennem, innom. Hát ruházatra is szükségem van. Attól, hogy az evangéliumot hirdettük Istennek a tanítását, ez nem azt jelenti, hogy mi ki vagyunk véve a fizikai, meg a biológiai törvényszerűségek arról. Benne vagyunk ebben a világban, csak másképpen közelítjük meg ezt a világot. Érdemes törekedni önmagunkban, hogy még ha a világ bele is kényszerít sokszor olyan helyzetekbe, vagy olyan rendszerekbe, amik nem az evangélium alapján épültek föl, legalább a belső lelki irányítunk, az rendben legyen. Ma azt látjuk, hogy az, ami a testünkön keresztül tapasztalható élvezet vagy valóság, azt megfizeti a világ. Étel, ital, meg a szórakozás, meg az élvezetek, ezekre van kereslet. Azt látjuk, hogy az ember legfőső 10%-át kihasználó multinacionális cégeknek a profitorientáltsága az emberből kivasalja azt, ami talán nem is annyira eredményez majd emberi jövőt, ezt is megfizetik, és az ember időként használja, hát egy kicsit szeretnék úgy valahogy nyugodtabb körülmények közepette élni, egy életszínvonalon, biztonságban, sokszor belekényszerül. Hát tudom, hogy nem jó az egész, amit dolgozok vagy csinálok, de úgy belekényszerül. Ezek eredményezhetnek egy belső meghasonlásnak a lelkünkben. Legalább legyünk tisztában azzal, hogy az evangélium alapján élünk, vagy dolgozunk-e, vagy sem. A végső mérce is majd az lesz, hogy hogyan váltottuk valóra